A királyok második könyve 20. fejezetének első 7 versét olvasom. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámos fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz. Úram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel értem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keserveten sírt. Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondj meg Ezékiásnak, népen fejedelmének. Így szól az Úr atyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyedtél. Én meggyógyítalak. 3 nap múlva már fölmehet az Úr házába. Megtoldom napféldat, még 15 évvel, a Szíria királynak a kezéből pedig szabadítalak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás. Hozzatok egy csomó fészerfüzét. Oda vitték, és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt.
Lukács szerint egy történettel kezdeném. Volt egy cowboy, aki bement egy bárba. Talán minden prédikációt így kéne kezdeni. Ifjúság is természetesen mindenképpen. És rendelt 3 pohár sört. Beült az egyik sarokba, és szép lassan egymás után elisogatta ezt a 3 pohárt. Másnap megint bement a bárba, megint rendelt 3 pohár sört, és ahogy elindult volna a helyére, a csapos megállítsébe, Uram, ugye tudja, hogy ha sokáig áll a sör, kimegy belőle a buborék, miért nem egyenként jön, és akkor külön megcsapolom és odaadom, és akkor élvezhetőbb lesz. Ezt mondja a cowboy, hogy az a helyzet, hogy a testvéreim messze holdon laknak, élnek és dolgoznak, és megállapodtunk velük, hogy így fogunk iszogatni annak az emlékére, ahogy együtt is iszogattunk annak idején, mikor még egy helyen éltünk és dolgoztunk. Hát ez nagyon szép, megértem, mondja a csapos, és engedi, hogy elmenjen. Ezt követően elég gyakran visszatér ebbe a bárba, ez a cowboy is minden nap menetrend szerint megrendeli 3 pohár sörét, és lassan elisogatja. Azonban egyik nap csak 2 pohár sört rendel. Csapos aggódó tekintettel kérdezi, hogy nagyon sajnos, nem történt valami tragédia. Nem. Az az igazság, hogy elmentem gyülekezetbe, és megtértem, és fölhagytam az alkohollal, de a testvéreimet még nem tették meg. Na, szóval térjünk vissza a mai igényhez. Mielőtt belevágnánk a történetbe, azért hadd mondjuk néhány dolgot itt a Ezékiás királyról, hogy kisoda volt ő. Ő Krisztus előtt 700 körül élt, és Dávid vérvonalából származott, Júdának a 13. királya volt. Az apját Áháznak hívták, aki szintén Dávidnak a leszármazottja volt, Júda 12. királya, viszont Áház sajnos nem hozott túl bölcs politikai döntéseket a már akkor is forrongó Közel-Keleten. Ráadásul mind politikailag, mind lélekben Asszíriához húzódott, és az asszír isteneket imádta. Sőt, asszír mintára átalakította a templomban a szentélyt és az oltárt, és ott hát ilyenfajta istentiszteleteket, áldozatokat mutattak be, ami bizony nagyon-nagyon nem tetszett az Úrnak. Áház nagyon fiatalon, 36 évesen meghalt. A Biblia nem mondja, hogy miért, vagy mivel, de mindenképpen őt követte fia, Ezékiás a trónén, aki még maga is nagyon-nagyon fiatal volt, mikor trónra került. Elég színes életet élt Ezékiás, uralkodása alatt tanúja volt annak, amint az északi országrészt, ugye Izrael királyságát elpusztítják Szargonnak az asszír seregei, és hát ő maga is ellenállt bizonyos ostromoknak, amikor az ő országát és Júdát és Jeruzsálemet próbálták elfoglalni. Ami viszont nagy segítségre volt Ezékiásnak, az ő hite. Atyával ellentétben ő nagyon-nagyon ragaszkodott az Úrhoz, sőt, széles körű vallási reformokat vezetett be. Helyreállította a helyes istentiszteletet, csak azt tartott 16 napig, hogy helyreállítják a templomban az oltárt, amit az ő atya úgy szépen összemismásolt, de megtette. És újra igyekezett a nép szívét Isten felé fordítani. A király könyve így nyilatkozik róla. Ezékiás bízott az Úrban, Izrael Istenében, nem volt hozzáfogható senki Júda királyi között, sem előtte, sem pedig utána. Ezékiás uralkodás alatt Ézsaiás és Mikaiás próféta szolgálta egy időben, vele ugye Ézsaiás itt is megjelenik ebben a történetben. Ezékiás kb. 37-38 éves lehetett, amikor ez a rejtélyes betegség megtámadta, ugye azt olvassuk, hogy van valami kelevény, valami csúnya kelése lehetett, és nagyon maga alá gyűri ez a betegség, és ekkor látogatja meg ugye őt Ézsaiás Isten embere. És hát mire számít az ember ilyenkor, amikor nagy betegen meglátogatja őt valami szent ember? Hát valami bátorítással, valami imádkozással, ugye, hogy fogják a kezét, vagy valami hasonlóra. Legalábbis én ezt gondolnám, vagy ha erről van szó, akkor én ezt szeretném, kollégáknak előre mondom, hogyha valami ilyesmi helyzet van, akkor legyetek olyan kedves. Ezzel szemben Ézsaiás, aki maga, hát ugye Izrael prófétáként elég nyers ember volt, és ő is meghasztotta maga harcait, azt mondja, hogy na hát tényleg szépen készülj a halálra, ugye? Rendelkezz a házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Hát köszönjük szépen, ennyit az igazolásról. Ugye? De legalább megmondta, hogy egyenesen, ugye? Nem kell így bizonytalankodni, félni, izgulni, hogy mi lesz, hanem rendezz el a dolgaidat, ugye? Írd meg a végrendeletedet, csomagolj össze, ne találjon a rendetlenséget, és készülj az Úr elé vele való találkozásra. Talán azok számára, akik bizonytalanságban vannak, még egy ilyen úgy tűnik nyersnek tűnő kijelentés is adhat némi megnyugvást. Azonban Ezékiás, miután a próféta elmegy, imádkozni kezd. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy a Biblia lapjain Ezékiás többször is tetten érhetik imádkozás közben, vagy Istenhez fordul, persze nagyobb krízis helyzetekben mindenképpen, viszont több mint az, hogy Ezékiás maga is hívő emberként azért imádkozó ember volt. És nem csak úgy fordult az Istenhez, mint ugye szokták mondani, hogy a zuhanó repülőgépen nincsen hitetlen pilóta, hanem valóban nap mint nap az Úr elé járult imádságban. És érdekes, ahogyan itt imádkozik. Azt mondja, ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted. És azt tette, amit jónak látsz. Érdekes. Első olvasatra kicsit olyannak tűnik, mintha a saját teljesítményére hivatkozva. Ugye? Hát Isten, nézd már, milyen jó ember vagyok. Viszont ennél többet nem mond. Nem könyörög a saját életéért. Lehet, hogy ezekkel a szavakkal inkább valóban Istennek az irgalmára és kegyelmére bízza magát. Akár evilági, vagy túlvilágis ország illetően is. Azonban ami ennél is fontosabb, hogy az Úr meghallgatja az imádságát és válaszol. Ugye, Ézsaiás, mint a jó végzi dolgát éppen már batyognak ki a válaszból, és Isten megállítja, megint csodálatos azért Ézsaiás hallgat az Úr szavára. Olyan ember, aki elérhető Isten számára, és mellett közben megáll, meghallja az Úr üzenetét, és hátra fordul, és visszatér egy újabb üzenettel Ezékiáshoz, mondja, meghallgattam az imádságodat. Láttam, hogy könnyedtél. És amikor készülés közben idáig jutottam, ez engem nagyon-nagyon megragadott, és itt le is ragadtam. Szóval ezen itt fogjuk folytatni a továbbiakban. De mert ugye úgy tűnik, hogy a próféta szava, az előző szava végleges volt Ezékiás betegségű kapcsolatban, mégsem ez lett a történetnek a vége. Mert Isten közbelép, mert Isten meghallgatja az imádságot. Én meg vagyok győződve arról, hogy Ezékiáshoz hasonlóan Isten meghallgatja a mi imádságainkat is, és látja a mi könnyeinket is. Szerintem minden felejtett könnynek jelentősége van Isten előtt. És egy közül is nem kerül el az ő figyelmét. Isten nem csak úgy észreveszi a könnyeinket, hanem azt is tudja, hogy miért könnyedünk. És együtt tud velünk érezni. Ugye az evangéliumban olvassuk, hogy Jézus maga is könnyezett. Megindult a barátainak a gyászán és fájdalmán. A kiontott könny, az a megtört szívnek a jele, annak, hogy valaki fájdalommal küzdik. A szótár így definiálja. Azt mondja, a könny egy csepp sós folyadék, ami a szemből folyik. Eddig jó. Kifejezetten fájdalom vagy szomorúság miatt. A könnyezés egy különleges emberi képesség, amivel különböző érzelmeket tudunk kifejezni. Lehet ez gyász, fájdalom, kétségbeesés vagy csalódás. Persze örömkönnyeket is húzhatunk, mondjuk egy kisgyerek megszületésekor, vagy gyászkönnyeket, amikor valaki, aki hozzá közel áll, meghal. Az orvosok ugye azt mondják, hogy a kisbabának sírnia kell a születéskor, mert így tisztul ki a tüdejük, és így kezdenek el egészségesen lélegezni, normálisan lélegezni. A sírás és a könyvmulatás az emberi élet normális része. A gyermek világbenyését egy sírás, hozzá tudtunk-e, mi pedig örömkönnyekkel válaszolunk. Általánosságban beszélve a könnyek ugye megnedvesítik a szemet, segítenek megtisztítani a portól, vagy más zavaró szennyeződéstől. A könnyek kifejezhetnek szeretetet, együttérzést és megértést is. És sírás által dolgozunk fel a fájdalmat, és így adunk teret a gyógyulásnak. Minden könnynek megvan a saját nyelve. És ezek a könnyek gyakran hangosabban szólnak, mint a szavak. Nem kell hozzá egy tolmács. Magukban hordozzák az üzenetet. Gyakran azt, hogy megtört és fáj, ami kicsi szívünk. Valaki ugye jobban érzi magát egy jó sírás után. A könyv jelentheti azt, hogy frusztrált vagy, vagy túl vagy terhelve. Azonban, ha nem engedünk utat a könnyeknek, ha elnyomjuk az érzéseinket, abból baj lehet. Azzal áthatunk magunknak, az egészségünknek. Ha úgy döntöd, hogy magadba folytod, hogy elásod, hogy figyelmen kívül hagyod, vagy úgy teszel, mintha nem fájna, vagy nem kéne vele foglalkozni, akkor igazán megbetegedhetsz. A feloldatlan érzelmek utat törnek egyéb más, bomlasztó módon. Ugye lehetnek ebből haragos kitörések, kirohanások, olyanok, akik teljesen láthatanak esetleg az adott ügyben, vagy fordulhat az ember alkoholhoz, droghoz, lehet ennek a következménye ideg összeroppanás, egyéb bántó viselkedés, vagy akár az is, hogy az ember megjelöli saját magát és önmagát kezdi el bántani. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy az elnyomott érzelmek bizony szívbetegségekhez és gyomorszekélyhez vezethetnek. Tehát fontos, hogy ismerjük, felismerjük és elismerjük a könnyeket, és szabadutat adjunk nekik. Ez is az általános felfogás, hogy a férfiak nem sírnak. Hát, nézzük Ezékiás királyt. Izrael királyaként, aki több csatát megélt, sok mindent küzdött, mégis keserves sírásra fogadni. Dehogy nem. Vállaljuk, legyünk a férfi, attól nem attól férfi, hogy nincsenek érzelmei, attól a férfi, hogy vállalja őket, és tud helytállni ennek ellenére. Tehát mit tegyünk a könnyekkel? Illetve mit tegyünk, amikor sírni van kezdünk? Az első, talán legfontosabb dolog az, hogy bízzunk Istenben. A 34. Zsoltárban azt olvassuk, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a fedett lelkűeket megsegíti. Amikor gyászolva tért nyugodóra, és könnyezve ébredsz, talán nehéz látni az előtted levő utat. Talán azon gondolkodsz, hogy meddig megy ez így tovább. Ki fogunk ebből kerülni valaha. De fel kell ismerni ezt, hogy még nincs vége. Isten ott van, és Isten munkálkodik a háttérben. Ő látja az egész történetedet az elejétől a végéig. Annak ellenére lehet, hogy még csak éppen a közepében vagy benne. A második dolog, amit tehetünk, az, hogy imádkozunk. Imádkozunk Istenhez. Mondjuk el azt, ami a szívünket nyomja. Sámuel első könyvében olvashatunk Annának a történetéről, aki Sámuelnek az édesanyja volt, bár a törvényt még nem tudta, hiszen meddősége miatt annyira rosszul érezte magát, annyira frusztrált, annyira nagy fájdalmat a szívében, hogy elment a templomba imádkozni, és nem ismert hangosan, korán a szokása szerint hangosan imádkozni, hanem csak csendben, csendben mosolygott maga elé, annyira, hogy a főpap azt hitte róla, hogy részeges ilyenkor. És amikor megtudja, hogy mi a helyzet, akkor együtt imádkoznak az Úrhoz. És annak felajánlja első szülöttjét Istennek. És ő lesz Sámuel próféta, aki egy új korszakot vezet be Izrael királyságának, vagy Izrael életében mindenképpen. Tehát imádkozzunk. Mert hiszem, hogy ahogy imádkozunk, akkor az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, valóban megérzi a szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Valami csodálatos dolog történik, mikor az ember imádkozik. Ugye, ha amiért imádkozunk, mert kicsik vagyunk, és frusztráltak, és hatalmas akadály van előttünk, ilyen picinak érezzük magunkat, ugye? És elettünk valami hatalmas akadály, ami leküzdhetetlen. De imádkozunk, valami csodálatos dolog történik. Nem jelenti ezt, hogy ilyen óriásokká lőnünk, hanem azt jelenti, hogy ezt a picike valakit, akik mi vagyunk, a mindenható Isten a kezébe veszi, és fölemeli. Fölemeli az akadályok, a fájdalom, a nehézségek felé. Más perspektívát kapunk. Az Isten békessége minden értelmet felülhalad. Itt a következő, ha már imádkozunk, akkor bízunk abban, hogy jó kézben vannak a dolgok. Lehet, hogy nem értjük, és nem látjuk, hogy Isten éppen mit csinál, de bízhatunk abban, hogy jó kezekben vagyunk. Ezt is a Róma beléhez írt levél írja, hogy ugye az Isten szeretőknek minden a javukra szolgál. Tehát ne engedjük, hogy a körülményeink határozzanak meg. És tanuljunk a helyzetekből. Mert nem vagyok arról meggyőződve, hogy minden helyzetből lehet valamit tanulni. Vagy minden helyzet tanítani akar valamit. Azonban minden helyzet képessé tehet arra, hogy később megerősödve esetleg reményt és biztonságot tudjunk nyújtani azoknak, akik utánunk hasonló helyzeten mennek át. Tehát fontos, hogy megőrizzük a szívünket. Mert megvan az esélye bizony, hogy az ember megkeseredik. Azt nem tudjuk befolyásolni, hogy mi történik velünk az életben, azt viszont igen, hogy mi történik a szívünkben. Hogy a megkeseredés és a bezárkózás, a megkeményedés útját választjuk, vagy járulunk bátran Istennel, és vállaljuk az érzéseinket, és megerősödünk hitben és reménységben. Ne engedjük, hogy az ördög csapdába csaljon, és ellopja az örömünket. Fontos az, hogy előre tekintsünk. Ahogy mondtam, ugye még nincs vége. Túl kell látnunk a körülményeinken és a könnyeinken, és gyakran ez nem nehéz, olyan helyzetben vagyunk. De tudnunk kell azt, hogy a sötét után mindig eljön a hajnal. Az életnek egy újabb időszaka. És a hajnal eljön. A nap akkor is fel kell, attól függően, hogy milyen sötét volt az éjszaka. A 126. Zsoltárban arról olvasunk, hogy 70 éves babiloni fogságból jönnek vissza emberek. 70 év. Az egy elég hosszú éjszaka, hogy erről van szó. És úgy jövő, hogy mikor visszatértünk, olyanok voltunk, mint az álmodók. El se hittük, hogy mi történik. Újra itt jártunk Jeruzsálem falai között. És így énekelnek. Akik könnyezve vetettek, újongva fognak majd aratni. Akik sírva indul, mikor metőmagját viszik, újongva érkezik, mikor kérjét hozzazza. Ez az a reménység, ami a hívő embernek a sajátja. Imádkozzunk, bízunk Istenben, és olvassuk Istennek az igényét. Szálljunk időt arra, hogy fel tudjuk felezni azt, hogy Isten esetleg mit akar mondani nekünk egy adott helyzetben. Egyet előre megmutatok, ez biztos meg fogja el tudja neked mondani, hogy veled vagyok, és együtt érzek vele. Ezen felül mindenképpen lehet külön személyre szóló üzenete számodra. Tehát fordulj Isten igényhez. És ami fontos, utolsóként, amit felírtam magamnak, jó magyar szokás szerint, kerüljük a nyavalgást és a panaszkodást. Ebből az világbajnokságot lehet rendezni, ugye, amikor összeülünk, meg kellünk beszélgetni, és elkezdünk licitálni, hogy kinek rosszabb. Ugye? Persze megértem azt, hogy az emberben sok a nyomás néha ki kell ereszteni a gőzt. Azonban, hogyha ez állandó szokássá válik, ez nem segít. Mert folyamatosan a negatív dolgokra koncentrálunk. Nem pedig arra, akinek a kezében van az életünk. És az helyzet, ha körülnézünk, vadakunk a sírásra bőven. Itt van az rengeteg környezetszennyezés, vagy mit hagyunk a gyermekeinkre, vagy itt a szomszédban az a jelenlegi konfliktus, bizonytalanság, talán együttérzés, félelem, aggodalom. Sok minden miatt aggódhatunk, félhetünk. És aztán mi nem is beszélünk a személyes problémáinkról. Azonban bármilyen is legyünk keresztül, eljön majd a reggel. Nincsen éjszaka hajnal nélkül. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában az utolsó említés, az utolsó eset, amikor könnyeket említ, az a Jelenések könyvében van. 21. fejezet, 4. vers, és ezt olvassuk. És maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Micsoda a csodálatos ígéret. De addig is, amíg ez bekövetkezik, addig a velünk együttérző, az értünk vérző és könnyező Isten elkísér bennünket az utunkon nap mint nap. Vigaszt és támasztunk, amíg fel nem ragyog újra számunkra a hajnal.